94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A családok, valamint a kis- és középvállalkozói szektor kerül a gazdaságpolitika fókuszába, hangzott el a Gazdasági Kamarák Egyeztető Fóruma idei első őszi ülésén. Ez 2023. januári megalakulása óta a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinációja mellett a Kabinet Gazdaságpolitikai Tanácsadó Konzultatív Testületeként működik. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kiemelte, az új gazdaságpolitika fókuszában az áll, hogy 2025-ben 3-5% közötti sávba emelkedjen a GDP bővülése. Augusztusban az egy évvel korábbiakat átlagosan 3,4%-kal meghaladták, júliushoz viszonyítva átlagosan nem változtak a fogyasztói árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára éves alapon 2,4%-kal nőtt, a szolgáltatások 9,5%-kal drágultak, a háztartási energia olcsóbb lett. A nemzetgazdasági miniszter az adatokat értékelve emlékeztetett, a kormány már a tavalyi év folyamán sikeresen letörte, majd tartósan alacsony szintre szorította vissza a háborús helyzet és a szankciók miatt megugrott pénzromlást, amelynek mintegy 80%-a kínálatoldali volt, írta Nagy Márton. Felhívta a figyelmet arra, a tartósan alacsony infláció kiszámíthatóságot és a magas bérnövekedésnek köszönhetően reálbéremelkedést jelent, így az egyaránt jó a családok és a vállalkozások számára is. Augusztusban 414 milliárd forintos deficittel zárt a költségvetés. A Portfólió gazdasági portál felhívta a figyelmet, hogy ez az elmúlt 23 évben a legmagasabb 8. havi hiány. A pénzügyminisztérium azt közölte, a nyár végéig több mint 2857 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás. Az augusztus havi adatokat árnyalja, hogy az adóbevételekből, ezen belül is különösen az áfából, ebben az időszakban kevesebb érkezik a költségvetésbe. Megállapodott a MOL az Oroszországból származó kőolaj szállításáról a Barátság kőolajvezetéken, közölte a társaság. A tájékoztatás szerint a megállapodásokat követően a vállalatcsoport az Oroszországból érkező kőolaj mennyiségek tulajdonjogát szeptember 9-i hatállyal a fehér-orosz-ukrán határon veszi át. Arra is kitér a közlemény, hogy az aktualizált szállítási megállapodások megfelelnek az összes vonatkozó szankciónak és rendelkezésnek. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint Magyarország külügyminiszterének szent igaza van mindenben, amit mond, írta a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára a Facebook oldalán. Illés Boglárka idézte Robert Ficót, aki szintén úgy véli, az Európai Bizottság teljesen magára hagyta a tagállamokat és nem nyújt megfelelő segítséget az energiaellátás biztosításában. Nekünk kell egyénileg tárgyalunk Ukrajnával, Oroszországgal és másokkal, tette hozzá. Életét vesztette egy 46 éves nő, és hárman megsebesültek az orosz fővárostól mintegy 500 kilométerre északkeletre található Ramenoszkije városban. Egy ukrán drón támadásban, közölte Andrei Vorobjov. A moszkvai régió kormányzója szerint összesen 14 drónt lőttek le éjszaka a térségben. Elítéli a belga kormány, hogy Magyarország a menedékkérők Brüsszelbe küldésével fenyegetőzik. Rétvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a múlt héten jelentette be, hogy ha az unió az illegális bevándorlók beengedésére kényszeríti hazánkat, akkor a kormány felajánlja, hogy ingyen Brüsszelbe szállítja őket. A magyar bejelentést bírálta a belga menekültügyi államtitkár, a külügyminiszter és a brüsszeli polgármester is. Magyarország jó példát mutat arra, hogyan tud működni a migrációs politika, közölte a közös kül- és biztonságpolitika, valamint a közös biztonság- és védelempolitika parlamenti ellenőrzésért felelős parlamentközi konferencián az államtitkár. Rétvári Bence nehezményezte, hogy a magyar migrációs politikáról sokan tárgyi ismeret nélkül alkotnak véleményt, ezért egy a déli határon készült felvételekből összeállított videót is bemutatott a résztvevőknek. Kormányzati segítséget ígért a miskolctapolcai barlangfürdő újjáépítéséhez a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton Miskolc októberben hivatalba lépő polgármesterével egyeztetett. Arról biztosította Tóth Szánta Józsefet, hogy a kormány minden lehetséges segítséget megad az építkezéshez, hiszen a kieső turisztikai bevételek mellett az ott dolgozók családjainak megélhetése is veszélybe került. Már működik az a bankszámla, amelyet Verespál hivatalban lévő és Tóth Szánta József megválasztott polgármester egyeztetése után nyitott a Miskolci önkormányzat a barlangfürdő újjáépítéséhez érkező felajánlások fogadására. A létesítmény, mint ismert, péntek este gyulladt ki, tetőszerkezete teljesen leégett. Végül az időjárásról. Holnap alapvetően kevés lesz már a felhő felettünk, de a keleti tájakon még gyenge eső húhat. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13-14, napközben aztán 23-25 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi műsorunk témái. Ferenc pápa beszéde Kelet-Timor vezetőihez. Példaértékű, ahogy a kiengesztelődést választották a gyűlölködés helyett. A Szent Atya homiliája a kelet-timori szentmisén. A gyerekek megmutatják a kicsinység fontosságát. A pápa a timori egyházban szolgálókkal találkozott. Őrizzétek és árasszátok az evangélium illatát. Ferenc pápa kelet-timor vezetőihez. Példaértékű, ahogy a kiengesztelődést választották a gyűlölködés helyett. A Szent Atya a hatóságokhoz, a civil társadalom és a diplomáciai testület tagjaihoz intézett beszédében nagyra értékelte az ázsiai ország erőfeszítéseit, amelyek révén több évtizedes véres konfliktust sikerült békésen rendezniük Indonéziával, a sebek begyógyításával és az emlékezet megtisztításával. A kiskorúak elleni visszaélések megelőzésére felelős cselekvésre buzdított.
En este lugar Asia y Oceanía se rozan y en cierto sentido se encuentran con Europa, lejana geográficamente, pero cercana por el papel que ha tenido.
Ahol Ázsia és Óceánia összeér és bizonyos értelemben találkozik Európával, utalt Kelet-Timor történelmére a pápa. Egy hegyekkel, erdőségekkel, síkságokkal teli föld, melyet csodálatos tenger ölel körbe. Ide érkezett utazása harmadik állomásaként Ferenc pápa. Első hivatalos programjaként a főváros Dili elnöki palotájába látogatott, ahol José Manuel Ramos Horta államfő fogadta, a függetlenség elérésének egyik élharcosa, aki 1996-ban béke Nobel-díjat kapott. A Szent Atya aláírta a vendégkönyvet, magánmegbeszélést folytatott az elnökkel, majd beszédet mondott a politika, a diplomácia és a civil társadalom képviseletében megjelent mintegy 400 főnek. Kelet-Timor történelmének főbb eseményeit felidézve szólt az első domonkos misszionáriusok érkezéséről, akik elvitték a katolicizmust és a portugál nyelvet, amely a mai napig hivatalos a helyi tetum mellett. Az 1975-ben Indonéziától elnyert függetlenségről, majd végül beszélt a 2002-ben kimondott portugál befolyás megszűnéséről is. Kelet-Timor nehéz időszakokat élt át, míg kivívta teljes függetlenségét. A megrázkódtatás és az erőszak után viszont sikerült a béke útjára lépnie, megkezdve ezzel a fejlődés, a természeti és emberi erőforrások értékelésének új szakaszát. Nem adták fel a reményt, és beköszöntött a béke és a szabadság hajnala, amiben nagy segítséget jelentettek a keresztény gyökerek. Ahogyan arra Szent II. János Pál pápa is emlékeztetett, 1989-es kelet-timori látogatása során.
Para alcanzar estas importantes metas, les ha sido de ayuda el estar arraigados en la fe, como lo puso de relieve San Juan Pablo II, cuando visitó vuestro país.
Az európai misszionáriusok által Ázsiába elvitt kereszténység tovább gazdagodott a különböző kultúrákkal találkozva. Az evangéliumi tanítás és a hit folytonossága segített abban is, hogy kiengesztelődjenek indonéziai testvéreikkel, a kinyújtott kéz politikáját alkalmazva, amelyet nagyra értékelt Ferenc pápa. A fájdalmat örömmé változtatták, mert a megpróbáltatásokban sem veszítették el a reményt. Bárcsak a világ számos részén hasonlóképpen győzedelmeskedne a békevágy. Az egység mindig felette áll a konfliktusnak, ez pedig az emlékezet megtisztítását igényli, a sebek begyógyítását, azt, hogy a gyűlölködést kiengesztelődésre, az összeütközést együttműködésre cseréljük. A kihívások persze Kelet-Timorban sem hiányoznak, az intézmények megerősítése, az emigráció problémája, a szegénység, amelynek kezelése a vezető réteg felelős hozzáállását sürgeti, különös tekintettel a gazdag kőolaj és földgáz lelőhelyek kiaknázására, amely csak is a közösség javát kell, hogy szolgálja. Kelet-Timor lakosságának 65%-a 30 éven aluli, és sok veszély leselkedik rájuk, mint ahogy az alkohol vagy a bűnbandák garázdálkodása. Ideálokat kell adni a fiataloknak, hogy kitörjenek ezekből a csapdákból, és felhagyjanak az erőszakkal, mutatott rá a pápa. Segítséget meríthetnek a hitükből, az egyház társadalmi tanításából, amely a testvériségre épül, és a népek, főként a szegényebbek fejlődését támogatja. A Szent Atya örömmel fogadta a timori elnök által bejelentett hírt, miszerint az Abu Dhabiban aláírt emberi testvériség nyilatkozatot szeretnék beépíteni az iskolai tantervbe. Dicséretes, hogy az állam támogatja az egyház szociális, karitatív és neveléssel foglalkozó intézményeinek működését. Be kell fektetni a nevelésbe, a családba és az iskolába, hiszen ezáltal bizakodva tekinthetünk a jövőbe, ötvözve a fiatalok lelkesedését és az idősek bölcsességét. Bízzatok a nép bölcsességében, biztatta a kelet-timoriakat a pápa, majd a szeplőtelen szűz oltalmába ajánlotta a nemzet lakóit.
Ferenc pápa beszéde a timori egyházban szolgálókhoz. Őrizzétek és árasszátok az evangélium illatát. Kelet-timori látogatásának második napján, kedden reggel Ferenc pápa a főváros Dili egyik katolikus iskoláját kereste fel, ahol szerzetes nővérek gondoznak és tanítanak fogyatékos gyerekeket. Innét érkezett a város szeplőtelen fogantatás székesegyházába, amelyben az ország püspökeivel, valamint papok, férfi és női szerzetesek, szeminaristák és hitoktatók képviselőivel találkozott. Beszédében a helyi szantálfa jegyeit használva arra buzdított, hogy őrizzék meg és árasszák mindenkire az evangélium illatát. A színes üvegablakairól ismert szeplőtelen fogantatás székesegyházat 1988. novemberében szentelték fel, majd Szent II. János Pál pápa áldotta meg a következő évben, amikor meglátogatta az országot. Noha Kelet-Timor legnagyobb temploma, most mégis kicsinynek bizonyult, ahogy Ferenc pápa megjegyezte az egyháziakkal való találkozása kezdetén. Rögtön mondtam a katedrális püspökének, hogy nagyújbítsa meg azt, mert a legfiatalabbak, főként a szeminaristák és a novíciusok kint rekedtek, ugyanis itt oly sok a hivatás. Zarándokként érkeztem hozzátok, folytatta, tudván, hogy Kelet-Timor a világ végén található, de én is távoli határokról érkeztem, ha nem is annyira távoli határról, mint ti. Spanyol nyelven mondott beszéde elején Ferenc pápa a határ és a központ ellentmondásosságára mutatott rá. Az evangéliumokban a határokon van a központ, és az az egyház, amely bezárkózik saját központjába, és nem jut el a határokig, az egy beteg egyház. Krisztus szívében ugyanis az emberi létezés perifériái jelentik a központot, ezért Jézus éppen a peremvidék alakjait hívta magához, és így ők lettek az által hozott remény főszereplőivé, miként Lázár, Mária és Márta. Ennek a találkozásnak döntő mozzanata Mária gesztusa, amikor összetöri az illatos nárdus olaj edényt, hogy megkenje vele az Úr lábát. A kenet illata betöltötte az egész házat, idézte János evangéliumát a pápa, mert éppen az illat képét tette meg elmélkedése fő témájává. Az ingyen kapott illat arra való, hogy szétárasszuk, tehát az Úr evangéliuma hirdetésének kettős feladata van: megőrizni az evangélium illatát és elterjeszteni azt mindenütt itt Kelet-Timorban. Pontosan úgy, ahogy Pál apostol egykor intette a korintusiakat, mi vagyunk ugyanis Isten színe előtt Krisztus illata.
Hermanas, hermanos, ustedes son el perfume de Cristo. Un perfume mucho más costoso que los perfumes franceses. Ustedes son el perfume de Cristo.
Kedves testvérek, ti vagytok Krisztus illata. Az illat nem idegen a timori nép számára, hiszen itt bőségben nő a szantálfa, amelynek illatát az egész világon keresik és megbecsülik. Még a Biblia is dicséri, amikor Sába királynője ajándékként vitte azt Salamon királynak, és meglehet, tette hozzá szabadon a pápa, hogy éppen ezért előbb idejött Kelet-Timorba. Ahogy az örökzöld szantálfa megnő és gyümölcsöt terem, úgy vagytok ti is a Szentlélek illatos missziós tanítványai, hogy mámorossá tegyétek Isten hűséges és szent népének életét. Ám ez az Úrtól kapott illatot gondosan és nagy figyelemmel kell őrizni és ápolni. Ahogy Mária szívébe fogadta Jézus szavait Betániában. Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy tudatosítjuk magunkban. A kenettel nem magunkat szolgáljuk, hanem az arra való, hogy megkenjük vele az Úr lábait az evangélium hirdetésével és a szegények szolgálatával. Beszéde második részében az evangélium illatának terjesztéséről szólt a pápa, hiszen az egyház az evangelizálásért létezik. Mária ezért töri össze az edényt, hogy bátran kiszabadítsa belőle az új élet illatát.
Y también vuestro país, arraigado en una larga historia cristiana, necesita hoy de un renovado impulso de evangelización.
Országotok hosszú keresztény történetében ma szükség van az evangelizálás megújított lendületére, hogy az mindenkinek elvigye a kiengeszelődés és a béke, valamint a szegényekkel való együttérzés illatát. Vigyázzanak a korrupció veszélyeire, és tanúsítsanak nagyobb tiszteletet a nők és a nők szolgálata iránt, utalt a pápa a reggel meglátogatott iskolára, amelyet nővérek vezetnek. Nővéreim, szólt hozzájuk, ti vagytok Isten népének anyjai, bátran gyarapítsátok a közösséget, hiszen anyák vagytok. A missziós munka mindenkitől építő kreativitást igényel. Ne felejtsétek, hogy ennek a népnek anyái vagytok, nem pedig elöljárói. Végül a papokhoz fordulva így buzdította őket. Éges szóló az a gesztus, amivel az itteni hívek illetnek benneteket. Amikor találkoznak veletek, megfogják felszentelt kezeiteket, és áldás jeléül a saját homlokukhoz érintik. Szép dolog ebben a jelben észrevenni azt a vonzalmat, ahogy Isten szent népe ragaszkodik a paphoz, aki az áldás eszköze. Soha nem szabad kihasználni ezt a szerepet, hanem a papnak mindig áldania és vigasztalnia kell Isten szent népét, méghozzá a szegénységével. Engedjük, hogy az Úr kísérjen bennünket a szegénység és a szolgálat lelkületével, zárta a püspökökhöz, papokhoz, férfi és női szerzetesekhez, szeminaristákhoz és hitoktatókhoz intézze beszédét Ferenc pápa.
A pápa a kelet-timori szentmisén. A gyerekek megmutatják a kicsiség fontosságát. A becslések szerint 600 ezer embernek, vagyis Kelet-Timor lakossága csak nem felének tartott keddi szentmiséjének homiliájában. Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy a gyerekek egyszerre jelentenek áldást és jelet. Ferenc pápa kedden szabadtéri szentmisét celebrált a kelet-timori tengerparti síkságon, Tachi Toluban. A helyi hatóságok szerint mintegy 600 ezer ember, vagyis az ország lakosságának csak nem fele volt jelen a szertartáson. Hagyományos timori tánc nyitotta meg a szentmise ünneplését, majd az est leszálltával a pápa spanyol nyelvű homíliát mondott, és időnként megállt, hogy egy timori pap szakaszonként lefordíthassa szavait tetumra, az ország egyik hivatalos nyelvére. A szentmisére Tachi Toluban a timori tengerpart egy védett területén került sor, amely alig 10 kilométerre található a fővárostól, Dilitől. Szent II. János Pál 1989-ben az országban tett látogatása során szintén felkereste ezt a helyet. Ferenc pápa is ebben a festői környezetben, amelyet gazdag biodiverzitás jellemez, mutatta be a szentmisét szeptember 10-én kedden délután, magyar idő szerint délelőtt, miután személyesen találkozott a Jézus Társasága tagjaival a nunciatúrán. A szertartás kezdetén érezhető volt a Szentatya megjelenése iránti várakozás. Az útja során, az utcák szélén, sok háztetőn és autó tetején tolongó emberek köszöntötték. A pápát a nagy síkságon az alkalomra kiosztott fehér és sárga ernyőkkel rendelkező hívősereg várta. Sok hívő már hajnal óta várakozott a tűző napon és órákig tartó utazást követően, hogy eljussanak a szentmisére a közeli vidékekről is. Csak nem sokkal a szertartás kezdete előtt csukódtak össze a napernyők, feltárva sok ezer ember lelkes arcát. A színpad felé vezető úton Ferenc pápát többször megállították útja során, hogy üdvözöljék, fotózkodott néhány püspökkel, és megajándékozta egy fiú a portréjával. A sekrestyében a szertartási öltözet felöltése után a pápa elfoglalta helyét az erre az alkalomra felállított nagyoltárnál, mellette a koncelebrálók, Virgilio do Carmo da Silva bíboros, Dili érseke, és Norberto do Amaral, Maliana püspöke, a Kelet-Timori püspöki konferencia elnöke. A pápa azzal kezdte prédikációját, hogy Izajás próféta szavairól elmélkedett az első olvasmány alapján. Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk. A pápa szerint ezek a szavak Jeruzsálem lakóihoz szóltak, és a város virágzása idején érkeztek, de amikor egyben nagy erkölcsi hanyatlás is jellemezte. A város nagy gazdagsága ellenére a szegényeket magukra hagyták, akik éheztek. Elterjedt a hűtlenség, és a vallásgyakorlás egyre inkább puszta formalizmussá alacsonyodott.
Por eso el profeta anuncia a sus compatriotas un horizonte nuevo, que Dios abrirá ante ellos un futuro de esperanza.
Emiatt, mondta a pápa, Izajás próféta azért jött, hogy egy új távlatot hirdessen, amelyet Isten nyitott meg. Isten azonban nem hadseregek, fegyverek és gazdagság erejével menti meg őket, hanem egy fiú ajándékozásával. A világ minden részén, folytatta Ferenc pápa, a gyermek születése az öröm és az ünnep ragyogó pillanata, amely a jó iránti vágyat, a tisztasághoz és az egyszerűséghez való visszatérést jelenti. Milyen csodálatos, hogy itt Kelet-Timorban ennyi gyerek van. Fiatal ország vagytok, és láthatjuk, hogy földetek minden szeglete az élettől buzog. Ez nagy ajándék, de egyben jel is. Emlékeztet arra, hogy teret kell adni a gyerekeknek, a kicsinyeknek. Befogadni őket, gondoskodni róluk, hangsúlyozta Ferenc pápa. Kötetlen szavakkal hozzátette, hogy Kelet-Timorban mosolyognak a gyerekek. Az a nép, amely megtanítja gyermekeit mosolyogni és szeretni, olyan nép, amely a jövő felé tekint. Ugyanakkor óvaintett azoktól a krokodiloktól, amelyek meg akarják változtatni a kultúrát, a történelmet, mert ezek erősen harapnak.
La cercanía de Dios es a través de un niño. Dios se hace niño. Y no es solo para asombrarnos y conmovernos.
Isten közelsége a gyermek által jut kifejeződésre, Isten gyermekké válik, és nem csak azért, hogy meglepjen és elérzékenyítsen minket, hanem azért is, hogy megnyisson bennünket az Atya szeretetére, és hogy ő formáljon minket azért, hogy meg tudja gyógyítani sebeinket, rendezni tudja nézeteltéréseinket, rendet tudjon tenni a létezésben, mutatott rá a pápa. A gyermek születése egyben annak a jele is, hogy mennyire fontos kicsinnyé válni. Ne féljünk, hogy kicsinnyé tegyük magunkat Isten és egymás előtt. Ne féljünk elveszteni az életünket, szánjunk rá időt, hogy felülvizsgáljuk terveinket, feláldozva valamit, hogy egy testvérünk jobban legyen és boldog legyen, buzdított Ferenc pápa homiliájában a kelet-timori szentmisén. Ne féljünk, hogy szükség esetén újra dimenzionáljuk projektjeinket, nem azért, hogy csökkentsük azokat, hanem hogy még szebbé tegyük azokat, önmagunk odaajándékozása és mások befogadása révén.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Szendréné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival a bűnbánat szentségéről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Életem ott van Isten tenyerén, azért nem félek én. Bármi fáj nekem, mosolyog a szemem. Száz jajszó között is bízom vakon, hitem fel nem adom. Rám törhet vadul ezer baj, veszély, Isten így szól, ne félj. Miért is, mitől is félhetnék én az Isten tenyerén? Amen. Kedves gyerekek, a mai alkalommal a bocsánatot és súlyos bűnökről és a bűnbánat szentségéről fogunk beszélgetni. Mielőtt azonban a beszélgetésünket elkezdjük, szeretném tőletek megkérdezni, hogy nektek szokott-e lelkiismeret furdalásotok lenni, és ha igen, akkor mikor?
Nekem elég gyakran szokott ilyen lenni a legkisebb dolgoknál is. Akkor is, amikor tudom, hogy én nem tettem rosszat a cselekedetemmel, de azért furda a lelkiismeret, és elég sokszor történik valamilyen.
Nekem inkább akkor, amikor elmulasztok dolgokat, legyen ez a legkisebb dolog is, mert azokat nem tudom visszahozni, viszont a tetteim meg, ha már megtörténtek, azokat még jóvá lehet tenni.
És mit gondoltok, hogyha így megpróbálod jóvá tenni azt, amit elrontottál, akkor azzal együtt, hogyha Istennek is elmondjuk ezeket a bűneinket, akkor így helyrehozható a kapcsolat, ugye, hogy éreztétek már bizonyára ti is, hogy milyen nagy dolog az, amikor a bűnbánat szentségében részesül az ember, és megszabadulhat ezektől a gyötrelmeitől, és ezektől a keresztjeitől, ezektől a tetteitől, amik ugye nyomják a szívét. Hát a bűnöket tárgyalhatjuk az alapján is, hogy felsorolunk bocsánatos és súlyos bűnöket, nyilvánvaló, hogy a kisebb mértékű rosszat nevezzük bocsánatos bűnnek, de az is biztos, hogy ezek is eltávolítanak az Istentől. Aztán a nagyobb vétkeket súlyos bűnöknek hívjuk, mert ezek elszakítanak a végtelen Isten jóságától. Aki ebben az állapotban a megtérés szándéka nélkül megmarad, az elveszíti az örök boldogságot is. Még itt a földi életünk során újra meg újra van lehetőségünk az Istennel és embertársainkkal való kapcsolat helyreállítására, de ez az idő itt a földi élet. Tehát csak itt a földi élet az, ami lehetőséget ad nekünk arra, hogy amit elrontottunk, azt kijavítsuk, mert nyilvánvaló, hogy az érdemszerzés ideje az, ami itt a földön nekünk megadatik idő, hogy utána az örök életben melyik állapotba kerül a lelkünk, a pokol, a tisztító tűz állapota, vagy a menny állapota, és azért nem mindegy, hogy mi hogy állítjuk be az értékrendünket, hogy csak itt a földön akarunk boldogok lenni, vagy mi az örök életre készülünk, és azt is úgy tekintjük a halált is, vagy a nehézségeket is, hogy az egy átmenet nyilván majd az örök boldogság felé. Mert ez a nem mindegy, hogy milyen fókuszt teszünk a tetteinkre, és hogyan nézzük azt, hogy ez most csak ma fontos, vagy az örök életem szempontjából fontos az az adott tett. Nézzük meg itt a bűn fogalmával kapcsolatos állítások közül, melyik az igaz és melyik a hamis. Ha egy bűnnel nem ártok másoknak, az nem bűn. Igaz ez az állítás?
Szerintem ez hamis, mert lehet, hogy másoknak nem ártok vele, de attól én még rosszat cselekszem tudatosan, és ez kimeríti a bűnfogalmát.
Aki vétkezik, azt Isten megbünteti.
Ez hamis, mert Isten nem büntet, hanem ha meggyónjuk neki bűneinket, akkor feloldoz alóluk.
Minden bűnnek van következménye.
Ez igaz, ez így van.
Vannak olyan bűnök, amelyek csak régen számítottak bűnnek, ma már nem.
A törvény szerint igen, hiszen tudjuk, hogy a középkorban nagyon sok törvény volt, amiért ugye felakasztottak embereket és megölték őket, amik a mai törvények szerint már nem számítanak annak.
Viszont ha erkölcs teológiai szempontból nézzük, akkor a bűnnek a súlya az nyilvánvaló, hogy ugyanolyan. Még akkor is, hogyha a kiszabott büntetés, ahogy mondtad, a történelem folyamán más és más, mert valóban úgy van, hogyha egy súlyos emberölési tettet követett el valaki, azt régen valóban azonnal felakasztották, vagy lelőtték, vagy ki tudja, mit csináltak, most pedig életfogytiglan tartó börtönbüntetésre ítélik, vagy nem, mert hogy ilyen is van. Viszont attól függetlenül, ha valaki bűnt követel, nyilván itt a hétköznapi értelemben vett bűnökről van szó, azt azért nem tudjuk, és nem is szabad talán úgy csinálni, mint hogyha az nem lenne bűn. Tehát a hazugság, meg a tíz parancsolatnak a erkölcsi rendje szerinti bűnök, azok bűnök voltak ezelőtt 1000 évvel is, meg most is. Így van ez?
Igen, így van, mert hogyha lehet, hogy a törvény nem bünteti a cselekedeteinket, de attól erkölcsileg bűnt követünk el.
Melyik törvényhez kell nekünk igazodnunk? Mit gondoltok?
A 10 parancsolathoz.
Így van, miért?
Mert a 10 parancsolat azért van, hogy egészséges kapcsolatunk legyen a társainkkal és Istennel. És Isten adta nekünk ezeket a törvényeket.
Isten minden bűnt megbocsát, ha őszintén megbánjuk és bevalljuk azokat.
Ez igaz.
Van olyan bűn, amit Isten nem bocsát meg.
Ez hamis, mert Isten mindent megbocsát, ha meggyónunk.
Ha nem őszinte a bűnbánat, Isten akkor is megbocsát neked? Mit gondolsz?
Akkor nem bocsájt meg, mert nincs mit megbocsájtani, hogyha nem bánjuk meg a bűneinket.
És nyilvánvaló, hogy Isten igaz az, hogy minden bűnt megbocsát nekünk,
hiszen Isten nem haragtartó, Isten nem gonosz, nem fog bosszút állni, nem lesz annak következménye, hogy most te egyszer vétkeztél, és akkor tudjátok, a népi vallási hiedelmek szerint azért, hogy Isten nem ver bottal, meg majd az Isten nem tűr, de nem tűr, de nem felejt, és hogy ezekkel azt akarják súlykolni, mint hogyha ez a torz Isten képet, mint hogyha Isten egy ilyen bíró lenne, ül a trónján, és akkor minden alkalommal úgy figyel téged, hogyha olyat követsz el, ami a 10 parancsolatnak egy picit is nem felel meg, akkor ő aztán már írja is, hogy milyen büntetést fog ezért kapni az ember. De hát Isten nem így működik. Isten irgalma végtelen, Isten jóságos hozzánk, és nyilván minden bűnbánó embert nyitott szívvel fogad, és nyilván, hogy akárhányszor követed el azt a bűnös dolgot, téged nagyon szeret, de azzal a bűnnel, amit elkövetsz, azzal nem ért egyet, és azt szeretné, ha legközelebb nem követnéd el. A vele való személyes kapcsolatba feltárul előttünk mindenképpen, minden esetben. Van egy fantasztikus szentség, amely által örökre Krisztushoz tartozhatunk, és Isten népének a tagjai lehetünk. Ez a szentség a legfontosabb szentség, amit egyszer vehetünk fel egy életben, és ez az első szentség, ami által az Isten családjához, az egyházhoz tartozhatunk. Melyik ez a szentség?
Ez a szentség a keresztség.
Így van. És még nagyon fontos a keresztség szentsége olyan szempontból is, hogy nem csak az áteredő vagy az eredeti bűntől szabadít meg, hanem a személyes bűnöktől is megtisztítja azokat, akik nem csecsemőként lettek Isten gyermekei. Élő kapcsolatot alakít ki Istennel. Vagyis ez azt jelenti, hogy ha valaki felnőtt korában, vagy idősebb korában járul a keresztség szentségé, vagy részesül a keresztség szentségében, akkor gondold el, hogy milyen csodálatos dolog az, hogy amit eddig elkövetett bűnöket, azokat az Isten mindet megbocsátja. És teljesen hófehér tiszta lesz a lelke, amit ugye a keresztség szentségében kifejezzünk azzal a tiszta kis ruhával, amit oda helyezünk, hogy az Isten ilyen lélekkel fogadja be őt az ő népének a tagjává és gyermekévé. A keresztségnek még három fontos hatása van. Mi az a három?
Az első az, hogy minden áteredő és személyes bűnünket eltörli.
A második az, hogy Isten gyermekévé tesz.
A harmadik pedig, hogy az egyház közösségébe kapcsol.
Van azonban egy nagyon fontos dolog, amit mindenképpen figyelnünk kell rá, és ezt a figyelmeztetést nap mint nap jól észre kell vennünk és figyelnünk arra, hogy a keresztség szentségével bár eltörlődött minden eddig elkövetett bűne a megkeresztelt embernek, azonban mi lesz az, ami nem változik meg ebből kifolyólag sem?
A bűnre való hajlamunk.
Ez mit jelent, Barna, az embernek a bűnre való hajlama? Hogy tudnád elmagyarázni?
Az ember mindig is érez egy kísértést, hogy elkövessen bűnöket, és ez mindig is volt, és mindig is lesz.
Bár jó akarsz lenni, meg az Isten útján akarsz járni, meg próbálsz, ahogy elmondtad, a lelki ismereted alapján mindig jól dönteni, és a 10 parancsolat normái az isteni törvény szerint berendezni az életedet, és ezek szerint a cselekedetek, gondolatok és szavak akarják, hogy kísérjék az életedet. Viszont mindig sajnos az van bennünk, hogy bár tudjuk a jót, mégis van, amikor nem tesszük ezt meg, és nem tudunk minden esetben, minden tettünkben tökéletesen jók lenni, és ebben megéljük azt, hogy a bűnre való hajlamunk az velünk együtt van, és hozzánk tartozik, ez is az emberségünkből fakad, hogy bizony-bizony gyarlóak vagyunk, és elbukunk. A keresztség még egy megismételhetetlen pecsétet is ad nekünk, mihez?
Az újjászületésre és az igaz szabadságra.
A bűnbocsánat szentsége az a szentség, amit a keresztség után, ha elkövettünk bűnöket, akkor Isten bocsánatát kérhetjük, és a kiengesztelődés szentségében a bűnbánat által el lehet nyerni. Ezzel ugye helyreállítjuk az Istennel a kapcsolatunkat, és az ő élete megújul bennünk. A Szent Jónás szentségének milyen hatásait tudjuk elmondani?
Az egyik is nagyon fontos, hogy a lelki ismeretünk békéje helyreáll.
És még a keresztény élethez szükséges lelki erő is növekszik bennünk.
Tehát Isten mindent megbocsát, minden bűnünket, ha őszintén megbánjuk és megvalljuk azokat. Ezen felül ugye az is nagyon fontos, hogy az okozott kárt, azt minden alkalommal térítsük meg. Most a Szentírásból olvassuk fel azt a példabeszédet, ami nagyon szépen megjeleníti a jónak és a rossznak a jelenlétét a világban, és figyeljük meg ilyen szempontból a példabeszédet, hogy vajon miért nem szedi ki a gazda rögtön a konkolyt, hogyha tudja, hogy ott van.
Jézus egy alkalommal így szólt: mennyek országa hasonlít ahhoz az emberhez, aki magot vetett a földjébe. Amikor szolgái aludtak, jött az ellensége, és konkolyt szórt a búza közé, aztán elment. A vetés szárba szökött, és kalászt hányt, de a konkoly is felütötte a fejét. A szolgák elmentek a gazdához, és megkérdezték: Uram, ugye jó magot vetettél földedbe, honnél került hát bele a konkoly? Az így válaszolt: ellenséges ember műve. A szolgák tovább kérdezték: akarod, hogy elmenjünk és kigyomláljuk? Nem, válaszolta. Nehogy a konkolyt gyomlálva, vele együtt a búzát is kitépjétek. Hagyjátok, hadd nőjön mind a kettő az aratásig. Aratáskor majd szólok az aratóknak. Előbb a konkolyt szedjétek össze, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig gyűjtsétek csűrönbe. Ekkor elbocsátotta a népet, és bement a házba. Oda mentek hozzá tanítványai, és kérték: magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédedet. Így magyarázta: aki a jó magot veti, az az ember fia. A szántóföld a világ, a jó mag az ország fia, a konkoly pedig a gonoszság fia. Az ellenség, aki veti, az az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók az angyalok. Ahogy a konkolyt összeszedik, és tűzre vetve elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az ember fia elküldi angyalait, hogy szedjenek össze országában minden botrányt és minden törvényszegőt. Ezeket tüzes kemencébe vetik, ott sírás és fogcsikorgatás lesz. Akkor az igazak ragyogni fognak, mint a nap atyjuk országában. akinek van füle, hallja meg.
Mit gondolsz, Nóri, hogy miért hagyja meg az Isten a konkolyt is a világban? Miért nem van az, hogy már most kiválogatja a jót és a rosszat?
Mert Isten szabad akaratot adott nekünk, és így azoknak is szabad akaratuk van, akik rosszat cselekszenek, és bűnösen élnek itt a földön.
Mit gondoltok, hogy mi lenne a következménye annak, hogyha azonnal lesújtana az Isten az ítéletével?
Azért, mert hogy aki rossz úton van, Isten megadja az esélyt, hogy visszaforduljon felé, mert bármikor meg lehet változni.
Gondold el, hogy van, akinek több idő kell ahhoz, hogy megérjen benne az a szándék és az a gondolat, a hitnek a kis csírája kevésbé tud szárba szökkenni, hogyha nem öntözik. Tehát, hogy az Isten egy olyan jóságos gazda ilyen szempontból, hogyha a példabeszéd gondolatvilágába maradunk, aki hagyja azt, időt ad nekünk, hagyja azt, hogy fejlődjünk, hagyja azt, hogy hatások érjenek, engedi a szelet, engedi a nehézségeket, úgy mondom, és engedi azt is, hogy változzál, hogy fejlődjél. És hogyha egyszer csak így az életnek bizonyos napján lesújtana arra, hogy akkor na most ki volt a jó és ki volt a rossz, akkor lehet, hogy már ha másik napon döntene így az Isten, már nem azok tartoznának oda. És ezért adja nekünk itt a földi életet, és türelmes hozzánk. Az Isten végtelenül türelmes, ő nem olyan, mint mi, ő tud várni, ő nem siet sehová, ő megvár téged. Ez a mostani világ ilyen csak, hogy ennyire fel van gyorsulva, és nincs időnk semmire, és minden pillanatunk be van osztva, és próbálunk folyamatosan teljesíteni. De az Isten nem így gondol ránk. Az Isten ad időt annak, aminek meg kell történnie. Az Isten látja a te üdvösségedet, üdvözíteni akar téged, és az a fontos, hogy te magad gyere rá arra, hogy ő mennyire szeret téged. És ebben nem akar beleavatkozni, és nem akar téged befolyásolni úgy, hogy rád erőltesse, amit te nem szeretnél, hanem nyilvánvalóan folyamatosan küldi neked azokat az ajándékokat, azokat a jeleket, amelyekkel segíteni kíván téged ezen az úton, de te fogod eldönteni, hogy számodra ez fontos és szükséges, avagy nem. Mert Isten annyira szeret, hogy szabad akaratot adott nekünk. Nyilván volt már nektek is olyan tapasztalatotok, amikor felettetek is igazságtalanul ítéltek. Volt már ilyen?
Szerintem ilyen mindenkivel előfordult már az élete során többször is, mert mi emberek ugye nem látunk tisztán, nem látunk át a dolgokon, és ezért nagyon sokszor hozunk rossz ítéletet, rossz döntést.
Meg nem látunk bele a másik lelkébe. Nem ismered azt, hogy ő azon a napon mit miért tett, és hogyha te kívülről mondjuk, ha én is tanárként beszélek veletek, és akkor sokszor szokott olyan igazságtalanul megítélni benneteket egy ember, akár a szüleitek, akár a felnőttek, hogy úgy bánnak veled, vagy úgy mondanak neked valamit, ami úgy érzed, hogy most teljesen jogtalan volt és igazságtalan. Nyilvánvaló azért, mert ők csak egy szegmensét ismerik a te életednek, azt látják, hogy 8. A-osztályos tanuló vagy, péntek van, dolgozatot kell írni, és teljesíteni kell, és őt azok az emberi szempontok, amik téged ma ebbe az iskolába idevezettek, azok ők azzal nem foglalkoznak. És az Isten nyilván viszont ezzel együtt foglalkozik vele, tehát minden, az életed minden része, minden pillanata, ami vagy, aki vagy, az minden érdekli, és téged úgy szeret, ahogy vagy. De nyilvánvaló, hogy ez olyan, hogyha veszek egy szelet tortát, lehet, hogy nekem az a része jut csak, ami tele van tésztával, a másiknak meg a krémesebb oldala, és akkor ezzel nem valósítottuk meg azt, hogy mindenkinek igazságosan és egyenlő féleképpen jut ugyanazon ízű tortából. Szóval, hogy igenis hálásnak kell lenni arra, hogy annak, hogy hogy van hitünk, és hogy tudjuk azt, hogy az Isten ilyen végtelenül szeret minket, minden ellenére bármi történik velünk, bárhogy ítélnek meg minket az emberek, a teljesítményünk, a külsőnk, a szépségünk, a tudásunk, vagy bármi szempont szerint, az Isten úgy, ahogy vagy, úgy szeret téged, és már a fogantatásod pillanatától fogva tudta és akarta, hogy te legyél, és így tekint rád. És az a fontos, hogy te is így tekints magadra, hogy olyan emberképed legyen, amit az Isten szánt neked, hogy te az Isten képmására lettél teremtve, úgy, hogy te az üdvösség legyen majd az életednek a célja, és az élet szentség útján járjál itt a világban. Legyünk hálásak akkor az Istennek minden napunkért, köszönjük az ő gondoskodását és a végtelen szeretetét, irgalmát, amelyet felénk gyakorol, és hittanóránk végén fohászkodjunk együtt a mindenható Istenhez Teréz anya imájával.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az élet egyetlen, ezért vedd komolyan. Az élet szép, csodáld meg. Az élet boldogság, ízled. Az élet álom, tedd valóságá. Az élet kihívás, fogadd el. Az élet kötelesség, teljesítsd. Az élet játék, játszd. Az élet vagyon, használd fel. Az élet szeretet, add át magad. Az élet titok, fejtsd meg. Az élet ígéret, teljesítsd. Az élet szomorúság, győzd le. Az élet dal, énekeld. Az élet küzdelem, harcold meg. Az élet kaland, vállald. Az élet jutalom, érdemeld ki. Az élet, élet, éljed. Amen.
Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével várjuk Önökkel készülékek elé. Most lássuk az éjszaka kínálatát. Elsőként Egyházfórum című műsorunk szól. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió délutáni találkozás című műsorával jelentkezünk. 3:05-kor kezdődik Tudományról, kultúráról című műsorunk, melyben először egy a Málenki robot 80. évfordulójára készülve egy kezdeményezésről szólunk, majd ellátogatunk a második akteleki somünnepre, és végül a Szabadszalon Egyesület új egri kiállítása zárja a műsort. 4:00-tól zenei összeállítást hallanak. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztián, a Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Ketten a táborban maradtak, Eldád és Medád. Rajtuk is nyugodott a lélek, és profétálni kezdtek a táborban. Ők ugyanis szintén az összeírottak között voltak, bár a Szent Sátorhoz nem mentek ki. Olvasom a Számok könyvében. Az Isten művei hasonlók egymáshoz, nem pedig különbözők. Ha tehát az evangélium Istentől van, akkor nem rendkívüli, hanem egyenesen természetes, hogy a vallások számos tekintetben hasonlítanak egymáshoz. Ennek következtében az a tény, hogy az evangélium némely pontban hasonlít a korábbi vallásokhoz, csak azt bizonyítja, hogy egy az Isten, és rajta kívül nincs más. Az igaz, hogy Isten a kinyilatkoztatásban elindított egy földi téreken emberileg is megszervezett és rendezett üdvösség folyamatot, az Ószövetségben a választott néphez, az Új Szövetségben az egyházhoz való tartozást. De nem hagyott kétséget az iránt, hogy a kezét ezzel nem kívánta megkötni az üdvösség adásában. Az egyház tökéletes és mindent felölelő ökumenizmusra törekszik, legalább vágyaiban, legalább imádságában, legalább előkészületben. Ma még csak reménység ez, de holnap talán már valóság lesz a reménységből. Szent Atyánk, mindenható örökisten, te fiad által mutattad meg nekünk az igaz tanítás fényét, és az ő testének tagjaivá tettél minket, az egy hit és az egy keresztség által. Szent lelkedet kiárasztottad minden népre, hogy kegyelmi ajándékaival bennünk működjék. Ő, aki gyermekeid lelkében lakást választott magának, valósítsa meg köztünk az egység művét.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el,